Az emberek sokszor azért keresik fel az elhagyatott helyeket, hogy kicsit egyedül legyenek, belemerüljenek a gondolataikba, távol a világ zajától. Képzeld el, hogy az erdő közepén túrázol vagy kempingezel, távol a civilizációtól. Most pedig képzeld el, mi játszódna le a fejedben, ha egy ilyen idilli pillanatban egyszer csak egy igazán váratlan eset történne meg veled. Mondjuk, ha éppen egy azonosítatlan tárgy landolna pontosan előtted. Valószínűleg az első, ami eszedbe jutna, hogy ezt a történetet hiába is mesélnéd el bárkinek, senki sem hinne neked, és valószínűleg ebben igazad is van. Valljuk be, az emberek nehezen hinnék el, ha bárki, akár egy családtagjuk vagy barátjuk, eléjük állna azzal, hogy már pedig ők láttak egy UFO-t. A mai történetünk főhőse is ilyen fogadtatásban részesült a külvilágtól. De nézzük meg, mi történt pontosan egy természetjáró férfival a 60-as években. Sziasztok! Szatmári Péter vagyok, és ez itt az Oda Át Podcast legfrissebb epizódja. Egy mai napig megmagyarázhatatlan történettel. 1967-ben Stefan Mikalak, aki éppen a Falcon tó közelében túrázott, azzal a bejelentéssel hívta fel a helyi hatóságokat, hogy látott egy repülő csésze aljat a tó közelében. A rendőrség első gondolata az volt, hogy valaki szórakozik velük. Ezen annyira nem is kell meglepődni, hiszen azért nem szokványos, hogy ezzel tárcsázza valaki a 911-et. Mivel azonban a férfi nem volt hajlandó tágítani állításától, valószínűleg az egész ős egyetértett abban, hogy Stefánnak teljesen elmentek otthonról. Ám igencsak meglepődtek az egyenruhások, amikor a férfi a rendőrösve érve felfedte a testét borító furcsa égési sebeket. Így már kétség sem fért hozzá, hogy aznap 1976. május 20-án valóban történt valamilyen megmagyarázhatatlan esemény Stefánnal a Falcon tó közelében. A megannyi furcsa bizonyítéknak köszönhetően mai napig ez az eset Kanada legjobban dokumentált UFO észlelése. Stefan Mikalak egy átlagos fickó volt, eredetileg Lengyelországban élt a családjával, csak később költözött Amerikába. Odahaza katonai rendőrként szolgált, a sereg erkölcsi iránymutatásait pedig akkor is figyelembe vette, és magáénak érezte, amikor már nem szolgált. Ipari gépészként dolgozott, szabad idejében szívesen járta a környező vidékeket. Sőt, annyira érdekelte a természet és a földtan, hogy amatőr szinten geológiával is foglalkozott. A környezete számára megszokott volt, hogy időnként elvonult, hogy érdekes ásványokat, nemes fémeket gyűjtsön. Nem volt hát senki számára sem meglepő, amikor úgy döntött, hogy a lakhelyüktől, Winnipegtől 150 kilométerre fekvő Falcon tó közelében egyedül tölti a hosszú hétvégét. Már régóta tervezte ezt a kalandot, hiszen egy évvel korábban járt egyszer a környéken, meg is jelölt néhány általa feltételezett kvarc és ezüst lelőhelyet, aminek feltárása egy évet még váratott magára. Végre elérkezett az indulás napja. Stefan összecsomagolta minden szükséges felszerelését, elköszönt feleségétől és fiától, majd elindult a Falcon tó közelében elhelyezkedő motelba, ahol a kutatásai alatt megszállni tervezett. A kirándulás első napjai remekül teltek, élvezte a munkát és mindent, ami ezzel járt. Nagyokat sétált a tó körül, rengeteg érdekes ástvány gyűjtött. Egyik nap, amikor épp egy kvarc lelőhely közelében tartózkodott, egyik pillanatról a másikra furcsa hangok ütötték meg a fülét. A környéken lévő vadludak égtelen rikácsoló gágogásba kezdtek, amit talán még hangosabbnak hathatott az üres, kihalt környékem. Stefan tudta, hogy ez nem túl jellemző jelenség. Pontosan ismerte a vadon élő állatok viselkedését. tudta, hogy valami veszélyt jeleznek egymásnak a madarak. Ezért úgy döntött, körülnéz kicsit a területen, hát ha sikerül megtudnia, mi riaszthatta meg az állatokat. Ám alig emelte fel a tekintetét az égre, amikor két roppant különös, elmondása szerint pirosan világító, szivar alakú tárgyat pillantott meg, körülbelül 45 méterre attól, ahol állt. Az 51 éves férfi az első pillanatban azt hitte, biztos csak a szeme káprázik. Ám hiába pislogott és bámult továbbra is maga elé, a két különös tárgy ugyanúgy, ugyanazon a helyen lebegett hangtalanul. Majd az egyik hirtelen elkezdett távolodni, a másik pedig leereszkedett egy a közelben lévő szikla lapos peremére. Így már nem is annyira tűnt szivar alakúnak. Az új perspektíva miatt inkább már egy lapos tárgynak látszódott. Elmondása szerint körülbelül 10,5 méter hosszú és 4,5 méter magas volt, és furcsa módon arany színű ragyogás áradt belőle. Stefán sokkal inkább hitt a tudományban, mintsem a babonákban és a földön túli titokzatos jelenségekben. Emiatt nem is volt tipikus UFO hívő. Azt gondolta, hogy egy titkos katonai járművet lát, amit a kietlen pusztaságban tesztelnek épp. Ezt a feltételezését erősítette az is, hogy semmilyen felségjelzést sem látott a tárgyakon. Korábbi katonaként ismerte a hadászati eszközöket, és ezt a furcsa tárgyat is annak vélte. Kényelmesen helyet foglalt egy szikla tövében, elővette a jegyzetfüzetét és egy tollat. Majd elkezdett vázlatokat készíteni, hogy különös történetét illusztrálni is tudja, majd a család és a barátai számára. Azért a fejében, mekkora sztori lesz, és hogy úgysem fogja neki elhinni senki. Nagyjából fél órán át figyelte és rajzolta a szokatlan tárgyat. Majd úgy gondolta, közelebb merészkedik. A kíváncsiság nagyobb volt benne, mint a félelem, és nem is gondolt arra, hogy ez a valami árthat neki. Ám ahogy közeledett, minden lépésnél egyre forróbb és forróbb lett körülötte a levegő, és egy idő múlva émeítő kényszagot is érzett. Mikor már csak 1-2 méterre volt a szokatlan repülőtárgytól, halk zümmögést és sziszegést hallott, mintha sok apró villanymotor zúgna valahol a gép belsejében. Még mindig túl kíváncsi volt ahhoz, hogy féljem, ezért nagyon óvatosan körbejárta a szerkezetet. Merészségének köszönhetően észrevette, hogy nyitva van a jármű egyik oldala, ahonnan erős lámpák fénye szűrődött ki, valamint tompa hangokra is figyelmes lett, mintha emberek beszélgettek volna a szerkezet belsejében. Még mindig abban a tudatban, hogy csak egy titkos amerikai hadijárművet lát, belesett az ajtón. Sőt, még be is kiabált, hogy akad-e valami probléma, tud-e esetleg segíteni. Mivel ipari gépészként jól értett a különböző szerkezetekhez, úgy gondolta, felajánlja segítségét. Pár percet várt a válaszra, de immáron egyetlen hangot sem hallott bentről, csak a halk zümmögést. Ezt már felettébb furcsának találta, de még ekkor is racionálisan gondolkozott, lehet nem is amerikai katonák vannak a gépen. Talán nem értették, amit mond. Így újra elismételte a kérdést, lengyelül, oroszul és németül is. Hiába fülelt figyelmesen, semmi választ sem kapott. A férfi azt hitte, talán nem hallották őt onnan, ahol állt. Így minden bátorságát összeszedve még közelebb merészkedett. Végignézett a hajó felületén, innen már sokkal jobban szemügyre tudta venni. Ámulattal figyelte, hogy a szerkezet teljes felülete homogén. Egyetlen hegesztési, illesztési nyom sem látszik rajta. Ilyen nem még sosem találkozott, de ez is azt erősítette benne, hogy valamilyen kísérleti jármű lesz ez. Mivel a kutatásai során sokszor kellett különböző köveket, ásványokat, kalapáccsal ketté ütnie, nála volt a heggesztő szemüvege, melyel látását védte. A hő ellen védekezve feltette azt és benézett a nyitott ajtón. Belül fénysugarakat és különböző villódzó, világító paneleket látott. Stefán hiába kereste. Egyetlen embert sem talált a fedélzetem. Így úgy gondolta, éppen elég kalandban részesült mára, inkább eltűnik a szerkezetből, még mielőtt bilincsben viszi el a katonaság. Éppen lépett egyet a kijárat felé, amikor az ajtó elé három torlasz csúszott. A férfi nem tudott kiszállni, csapdába esett. Megérintette a jármű falát, hát ha vissza tudja csúsztatni ezeket a lemezeket, ám a panelek olyan mértékű hűt árasztottak magukból, hogy a Stefán kezén lévő kesztyű azonnal megolvadt. A férfit ekkor már elöntötte a pánik. Hevesen vert a szíve, és szeme előtt minden elhomályosult. A helyzet tovább romlott, ugyanis pár pillanattal később a hajó elkezdett az óra mutató járásával ellentétes irányba forogni. Stefán igyekezett egy pontba fókuszálni, hogy elkerülje a szédülést. Amint maga elé tekintett, meglátott egy panelt, ami különbözött a többitől. A felületén mindenhol apró lyukak voltak. Még mielőtt alaposan megnézhette volna, hogy mi is az, hirtelen brutálisan erős gázsugarak löveltek ki az apró lyukakból. A sugarak ereje olyan erős volt, hogy Stefán hirtelen hanyatt esett. A következő pillanatban azt vette észre, hogy a ruhái és sapkája égni kezdenek. Lélek jelenlétének köszönhetően gyorsan letépte magáról a lángoló ruhadarabokat, így elkerülte a komolyabb égési sérüléseket. Hirtelen a járművön kívül találta magát. Arra gondolt, talán a gázsugár lökte ki őt a gépből. Ott ült a földön, összeégve, szinte meztelenül. Amikor felpillantott, meglátta a járművet, ami hangtalanul felemelkedett, majd elrepült. A férfinak időbe telt, mire összeszedte magát. Gyomra felfordult, émelygett, csak botladozva volt képes járni. Az átélt stressztől többször is elhányta magát. De ennek ellenére elhatározta, hogy amilyen gyorsan csak tud, visszatér a motelbe. Ahogy az útszélén botorkált a Royal Canadian Mounted Police, RCMP, egyik közeli autópálya járőre Szolotki közrendőr észrevette őt, és gyorsan azt feltételezte, hogy részeg. Kocsijával megállt a férfi mellett, és kiszállt, hogy igazoltassa. Meglepő módon Szolotki nem érzett Stefánon alkoholszagot, ám mégis nagyon furcsa volt a helyzet a támolygó összeégett embert látva. Szolotki jelentése szerint felajánlotta, hogy segít Stefánnak visszatérni és a Falcon Beach-en orvosi ellátást kérni, de Stefán nem kért a segítségből. Stefán szerint viszont pont Szolotki volt elutasító vele. Végül gyalog tért vissza a szállásra, ahol azonnal felkereste a motel tulajdonosát, hogy szerezzen neki orvost. De sajnos a hétvégén nem tartózkodott senki a környéken, aki segíteni tudott volna. Stefán ezután pihent egy kicsit, majd buszra ült, hogy hazatérjen. A kocsiját a parkolóban hagyta, hiszen úgy érezte, képtelen ilyen állapotban a volán mögé ülni. Késő éjjel volt már, amikor hazaért. Hiába igyekezett hangtalanul bejutni a házba, felesége aggódó tekintettel várta az ajtóban, majd arca eltorzult a borzalomtól, amikor meglátta Stefánt. Már az nagyon furcsa volt, hogy a férfi a tervezetnél korábban tért haza a kirándulásról, ám az, ahogyan a bőre kinézett, mindennél rémisztőbb volt. A nő igyekezett megőrizni maradék hidegvérét, azonnal kocsiba ültette Stefánt, és elindultak a helyi kórházba, hogy ellássák a férfi komolynak tűnő sérüléseit. A kórházba érve nem tétlenkedtek az orvosok. Rögtön felvették a sürgősségi osztályra, majd megkezdték az égési sérülések kezelését. Arra a kérdésre, hogy mi történt vele, ő elmondta tapasztalatait a furcsa, lebegő járműről, ám az orvosok érthető módon nem vették ezt komolyan. Azonnal toxikológiai vizsgálatoknak vetették alá, ám minden eredménye negatív lett. Sem drogot, sem pedig alkoholt nem találtak a szervezetében. A kórházi pszichiáter jelentése szerint tudata végig tiszta volt. Pontosan tudta, hol van és kicsoda ő. Mégis azért voltak furcsaságok, amikre nem tudtak magyarázatot adni. Például, hogy mitől csökkent Stefán limfocita száma, már-már halálos mennyiségűre az esetet követően. A limfociták egyébként a nyirokszervrendszerben képződő sejtes elemek, melyek a véráramban és a nyirokrendszerben, valamint a különböző perifériás nyirokszervekben, mandulák, lép, nyirokcsomók, keringve a szervezet védekezési mechanizmusaiban játszanak fontos szerepet. A kezelések hatására gyorsan megindult az égési sérülések gyógyulása, a sebek kezdtek beheggedni. Ám furcsa módon a kötőszövetben különös rácsos jellegű minta jelent meg, amire az orvosok szintén nem tudtak magyarázatot adni. Sajnos Stefan nem húzta meg ennyivel hihetetlen kalandját. Heteken át szenvedett hasmenéstől, ami miatt rengeteget fogyott. Feje egyfolytában fájt és lüktetett, és többször is eszméletét veszítette. A család és az orvosok is aggódva figyelték a férfi állapotát, hiszen nem volt semmiféle magyarázat arra, mi okozza a súlyos tüneteket. Az orvosok szakértelmének köszönhetően Stefan végül lassan, de biztosan a felépülés útjára lépett, és végül elhagyhatta a kórházat. Hazaérkezését megkönnyebbülés és öröm fogadta családja részéről, ám a férfit nem hagyták nyugodni a történtek. Még évek múltán is vissza-vissza tértek a tünetei, olykor gyengébben, olykor erősebben. Amikor az émelygés és az eszméletvesztés szinte mindennapossá vált, Stefan nem bírta tovább és elment a Mayo klinikára Minnesotába, ahol megkezdődött egy hosszadalmas, alapos kivizsgálás, hogy rájöjjenek ennyi év elteltével, mi okozza a folyamatos panaszokat. A doktorok tisztában voltak, mi történt azon a délutánon Stefannal, emiatt egy komolyabb pszichiátriai vizsgálatra is elküldték. Különböző teszteket töltettek ki vele, és nagyon alaposan kifaggatták az átélt borzalmairól is. A végső jelentésükben az állt, hogy Stefan egy nagyon gyakorlatias ember, két lábbal áll a földön, és kizárt, hogy ilyen történetet találjon ki csak azért, mert a hírnévre vágyik. Nem volt meg az oka arra, hogy ilyen képtelenséget állítson. Egyszerűen nem volt az a típus. A katonai előéletére visszatekintve pedig szinte kizárt, hogy ilyennel akarja felhívni magára a figyelmet. Ahogy ez lenni szokott, a média hamar felkapta az ügyet. Köszönhető ez annak is, hogy Stefan nem sokkal a történtek után interjút adott a The Winnipeg Tribute-nak, ahol részletesen beszámolt az általa átélt furcsa történetről. Nem sokkal ezután jelent meg az UFO által megégetve című írása is, ami még tovább duzzasztotta az amúgy is jelentős média figyelmet. A férfi családja sem úszta meg kellemetlen incidensek nélkül. Többször kiabáltak utának az utcán Stefant bolondnak titulálva, és kisfiát is rendszeresen zaklatták az iskolában, apja különös esete miatt. Az emberek egy része meg volt bizonyosodva arról, hogy egy idegen, földön kívüli civilizációból érkező űrhajón járt a férfi. Mások meg csak simán egy futóbolondnak nevezték. Bármi is az igazság, az tény, hogy a férfi testét borító különös égési sebekre nincs egyértelmű tudományos magyarázat. Úgy arra sem, hogy miért fogyott közel 6 kilót közvetlenül az eset után. A sérülésekről képeket egyébként a Bűntények és Odaát podcast közösségi média felületein találhattok. Maga Stefan persze arra is gondolt, hogy egy kísérleti repülőgépet látott aznap délután, ám nem tudott a különös jelenségekre megnyugtató magyarázatot adni. A történtek miatt a férfi biztosan többször is azt kívánta, bár nem mondott volna semmit. Ám végül úgy gondolta, hogy ha így döntene, lelkiismerete nem hagyta volna nyugodni. Sosem hátrált ki a története mögül, még az őt ért bántások következtében sem, hiszen állítása szerint valóban átélte mindazokat a szörnyűségeket. Ha megkérdezték tőle, hogy mit látott, részletesen leírta, de soha nem mondta, hogy ó, biztosan földön kívüliek voltak, mert nincs rá bizonyíték, ami ezt igazolná. Nyilatkozta, visszaemlékezve fia a történtekről. Az ügyet kormányzati szinten is intenzíven vizsgálták. A szakemberek minden tőlük telhetőt megtettek, hogy kiderítsék, pontosan mi történhetett 1976. május 20-án. Ám az Egyesült Államok légierejének hivatalos következtetése az volt, hogy az ügyre nincs magyarázat. A kutatásban résztvevők a helyszínen megtalálták Stefan ingjét és kesztyűjét is. amitől azért szabadult meg igencsak nagy gyorsasággal, mivel azok valamitől lángra kaptak. Ezeket természetesen alapos elemzésnek vetették alá egy bűnügyi laborban, ám nem tudták pontosan meghatározni, mi okozhatta az égést, mitől olvadtak meg, mivel nem találták meg rajtuk a szokványos égés nyomait. A férfi elmondása alapján a pontos leszállóhelyet is megtalálták. A szakemberek megdöbbenésére a területen egy körülbelül 4,5 méter átmérőjű kör alakú területen az összes növényzet egyszerűen eltűnt, pusztaságot hagyva maga után. A talajból és a ruhadarabból vett mintákról kiderült, hogy erősen radioaktív szennyezettek. A helyszínt még évekkel az incidens után is vizsgálták, amelyek nem bizonyultak hiába valónak. A környék kőzeteiben különös beléjük olvadt fémdarabokat fedeztek fel, amiket szintén különböző vizsgálatoknak vetettek alá. A radioaktivitás ezen mintáknál is erősen érzékelhető volt, és még évek múltán sem csillapodott. Az esettel Krisz Rutkowski ufológus is foglalkozott, aki az egyik legismertebb kutató ebben a szakmában. Rutkowski gyűjteményében mintegy 20 ezer dokumentált UFO észlelés, illetve körülbelül 10 ezer a kanadai kormánytól származó irat található meg. A forrásai közül a legtöbb a Falcon Lake-i incidenshez kötődik. Rutkowski szerint az eset még Roosevelt-nél is különösebb. Az amerikaiak máig tagadják, hogy bármi érdekes történt volna a hírhet új-mexikói várisnál. Míg a Falcon Lake-i incidenst a kanadai és az amerikai hivatalok is különösnek tartják. Stefan 1999-ben 83 évesen halt meg. Élete utolsó éveit megkeserítette a média intenzív figyelme, mely az évek múltán sem csökkent, sőt, egyre többen voltak azok, akik első kézből voltak kíváncsiak a történetére. A családot érintő zaklatások miatt a házassága is válságba jutott. Emiatt megszakította a kapcsolatot a média minden képviselőjével, és nem adott több interjút. Halála után fia Rutkowskival közösen Amikor megjelentek címmel könyvet írt apja különös esetéről, ahol részletesen beszámolt arról, mit tapasztalt 9 éves kisgyerekként akkor, amikor apja hazatért arról a különös hosszú hétvégéről a Falcon-tó mellől. Emlékszem, ahogy megérkezett, egyből az ágyba fektette anyám. A bőre fakó és sápat volt. Valami kellemetlen, kénes, éget szagot árasztott a bőre magából, nyilatkozta fia. Az incidenssel kapcsolatban minden összegyűjtött bizonyítékot, megégett ruhadarabot 2019-ben a Manitobai Egyetem archívumának adományozták, hogy ott őrizzék tovább. Napjainkban a közelben működő Falcon Beach Ranch tulajdonosai UFO túrákat szerveznek az érdeklődőknek, akik pontosan látni akarják a helyet, ahol ez a furcsa eset történt. Nyilvánvalóan már sosem fog kiderülni, mi is történt pontosan Stefánnal azon a májusi napon 1967-ben. De annyi bizonyos, hogy egy olyan eseményt élt át, amire akkor és azóta sincs tudományos magyarázat. A részt Farkas Viktória írta, és Szilágyi Perjesi Réka lektorálta. Hatalmas köszönet neki kérte. Hamarosan jelentkezem egy újabb rejtélyes esettel. Addig is, sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.